A legfelsőbb szinteken kellene rendezni a MOL-INA vitát, az olajipari elemző szerint a folyamatban lévő horvát törvénymódosítás jelentős változást a MOL számára nem hoz. Folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A héten jár le az INA horvát olajipari vállalatról szóló privatizációs törvény tervezett módosításának nyilvános vitája. Plecser Tamás, az Erste Bank gáz- és olajipari elemzője szerint a tervezett változtatás nem hoz áttörést a MOL számára, azonban abban vélhetően segít Zágrábnak, hogy lezárja az ügyben az Európai Bizottsággal folytatott vitáját. Plecser Tamás azt mondta, a horvát és a magyar félnek vélhetően a legmagasabb politikai szinteken kellene megegyezésre jutni, mivel vannak más fontos energetikai kérdések is.
Én azt gondolom, hogy a fő kérdés Horvátországban az az, hogy miként alakul a publikum megítélése ebben az ügyben, vagyis a MOL-t elfogadja a Horvátország, mint egy legális vevőt és egy legális beruházót az INA esetében, avagy sem. Ugye nagyon úgy tűnt az elmúlt évek során, hogy a nacionalista hangok erősebbek voltak, és ezek a hangok gyakorlatilag megkérdőjelezték azt a legitimitást, amellyel a MOL bírt. Kérdés az, hogy a horvátok ezt el tudják-e fogadni, vagy sem. Én azt gondolom ugyanis, hogy az egyetlen igazi megnyugtató megoldás egyfajta kiegyezés lenne a két fél között, bár erre talán egyre kisebb az esély, ugyanis az én megítélésem és meglátásom szerint egyelőre ezt a legitimitást a horvátok sem fogadták el, a MOL pedig a 15 évnyi küzdelem után egyre kevésbé szeretne hosszú távon itt maradni Horvátországban, viszont a másik oldalról meg a válás a két fél között egyáltalán nem problémamentes, gyakorlatilag egy olyan patthelyzet alakult ki, amelyben a hosszú távú értékteremtést csak akkor lehetséges, hogyha a két fél együtt marad.
Akkor minek tudható be, hogy a horvát kormány módosítja vagy módosítaná a privatizációs törvényt, amiről egyébként egy laphír alapján értesültünk itt Budapesten, Magyarországon is, azért, mert az Európai Unió emiatt Zágrábot évek óta kérdőre vonja?
Én azt gondolom, hogy ennek inkább az Európai Unió felüli nyomás az oka, és nem onnan jön a változás, hogy a horvát kormány alapjaiban szeretné megváltoztatni a MOL-lal való viszonyt. Ahhoz, hogy a horvát politikában ilyen változás legyen, én azt gondolom, hogy a teljes társadalmi támogatása az ügynek kell, hogy megváltozzon. Amíg a publikum és ameddig a társadalom nagyobb része a MOL-t inkább ellenségnek tartja, és inkább a nacionalista retorika az, ami erős, és amivel szavazatokat lehet szerezni, addig a kormány és a vezető politikusok sem fogják megváltoztatni saját véleményüket. Tehát az áttörés az inkább előre az oldalok helyen, hogy jöjjön. Sajnos, ami megnehezíti ugye ezt a megegyezést, még egyszer hangsúlyozom, az az, hogy most már a MOL oldaláról sincs az a késztetés, ami korábban megvolt, hogy itt békésen a korábbi ígéreteknek és vállalásoknak megfelelően hajtsák végre az INA reorganizációját, hiszen nem kapják meg az államtól ezt a támogatást, ami szükséges ezekhez a lépésekhez.
Azonban, ha nagyjából az előzetes híreknek megfelelően módosítja Zágráb a privatizációs törvényt, az kedvez vagy kedvezhet a MOL-nak?
Gyakorlatilag a MOL számára ez a módosítás jelent egyfajta többletjogosultságot, azonban ettől függetlenül még a leglényegesebb kérdésekben ugyanúgy a horvát állam támogatására szüksége van a magyar olajvállalatnak, mint korábban. Mondok egy konkrétumot, a finomítók átalakítása, ami lényegében azzal járna, hogy a sziszeki finomítót leállítaná teljesen a MOL, a riekai finomítóba pedig komoly beruházásokat tenne a vállalat. Ehhez mindenképpen szükség van a törvénymódosítás mellett is arra, hogy a horvát állam kiálljon az átalakítás mellett. Mivel ez az átalakítás jelentős áldozatokkal jár, többek között a sziszeki finomítóban dolgozók munkaviszonya megszűnne, illetve a riekai finomító esetében különböző környezetvédelmi aggodalmak és aggályok merülnek fel, ezért ezt a lépést egyelőre a Horvátország nem támogatja. Hosszabb távon nézve azonban én azt gondolom, mint olajipari elemző, hogy ezt a lépést meg kell tenni, különben az INA versenyképessége olyan mértékben romlik, ami hosszabb távon magát a cég életképességét is megkérdőjelezi.
Az Európai Bizottságnak vajon ez a módosítás már megfelelő lehet? Ez azt is jelenti, hogy a fennálló vita megszűnhet az Európai Unió és Zágráb között, legalábbis ebben a kérdésben?
Én azt gondolom, hogy a horvátok ezt a lépést meg fogják tenni. Gyakorlatilag az aranyrészvény és hasonló jogok feladását jelenti ez a lépés. Láttuk egyébként a MOL esetében is ugyanezt, egy 10-15 évvel ezelőtt, mégis azt is láttuk ezzel együtt, hogy amikor a MOL felé egy ellenséges felvásárló jött, akkor azért a magyar politika összezárt, és gyakorlatilag a magyar politika engedélye és a magyar politika hozzájárulása nélkül a MOL sem lehetett felvásárolni. Tehát jelentős stratégiai döntésekben a törvénymódosítás ellenére is a horvát kormány hozzájárulása lesz szükséges. Magyarországnak is rendkívül érdeke lenne ebbe a kérdésbe a megegyezés a horvát állam és a MOL között, ugyanis a két ország energetikai kapcsolatai ennél bővebbek, többek között Magyarország részvétele és támogatása a horvát LNG terminálban szintén nagyon fontos lenne. Tehát elképzelhető az, hogy ha egyszer megegyezés lesz a két ország között, akkor ez akár a legmagasabb szinten történne meg, hiszen több olyan pont is van, ahol Horvátország és Magyarország kiválóan kooperálhatna, ahol Magyarországnak Horvátországra, Horvátországnak viszont Magyarországra van szüksége.
Plecser Tamást, az Erste Bank gáz- és olajipari elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Cellulózból állítottak elő bioüzemanyagot magyar és belga kutatók. Az eljárás egyszerűbb, nem igényelt növénytermesztést, energetikailag is jobb, mint a bioetanol készítés. A kutatásban résztvevő Korányi Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának munkatársát Domanics András kérdezte.
Mi számít biobenzinnek? Mi az a biobenzin?
A biobenzin ez egy érdekes dolog, mert hagyományosan a biobenzinen bioetanolt értenek. Brazíliába kezdték ezt először előállítani, cukorból, vagy kémiai úton, vagy pedig enzimatikus úton, és ugye ismert az is, hogy ez az E85-ös benzin, az 85% bioetanol tartalmaz, és 15% fosszilis anyagot. Viszont a biobenzinen nem csak bioetanolt lehet érteni, hanem amit mi előállítottunk, mi könnyű benzint állítottunk elő, tehát az azt jelenti, hogy egy ilyen C5-ös, C6-os szénatom számú benzint, szintén parafint. Tehát ez nem etanol, ugye, mert etanolban oxigén is van, hanem csak szénhidrogén parafin.
Miért fontos számunkra a biobenzin?
Első generációs és második generációs üzemanyagról beszélünk. Mit jelent ez? Az első generációs azt jelenti, hogy ehető anyagból csinálunk bioüzemanyagot. Tehát ez azt jelenti, hogy például versenyezni fog az élelmiszer termeléssel ez a módszer, és ezért ez most már nem annyira divatos, nem annyira elterjedt, hanem úgynevezett második generációs bioüzemanyagokat állítanak elő, ami azt jelenti, hogy nem ehető anyagból, például cellulózból állítanak elő üzemanyagot. Tehát nem versenyez az élelmiszer előállítással, mert egyszerűen nincs a Földön akkora terület, amiből olyan mértékű bioüzemanyagot lehet előállítani, ami kiváltana a fosszilis üzemanyagokat.
Hogyan állítanak elő cellulózból bioüzemanyagot?
Cellulózból tulajdonképpen nagyon nehéz előállítani, ugyanis a cellulóz egy nagyon stabil molekula. Gondoljunk arra például, hogy az élőlények közé csak a kérődző állatok, tehát a tehenek, birkák, meg ezek az állatok tudják lebontani, tehát ez is mondhatjuk azt, hogy nem ehető, hanem erjesztéssel lehet előállítani. Tehát ilyen esetben különböző enzimeket, baktériumokat vagy gombákat használnak arra, hogy úgynevezett fermentálható cukrokat állítsanak elő a cellulózból. A fermentálható cukor azt jelenti, hogy erjeszthető, tehát további folyamatban, szintén biokémiai folyamatban lebontják, és így lehet előállítani a cukrokból a bioetanolt. Viszont a mi eljárásunkkal közvetlenül egy lépésbe elő tudunk állítani cellulózból könnyű benzint. Na most miért mondom azt, hogy könnyű benzin? Azért, mert a benzin az általában egy 4 és 12 szénatom számú szénhidrogénekből áll, a mi eljárásunkkal pedig 6 szénatom számú üzemanyagot tudunk előállítani, vagyis a glükózban 6 darab szénatom van. A másik probléma az erjesztésnél az, hogy ugye ott tulajdonképpen szénatomot vesztenek, tehát a 6 darab szénatomból, ami a glükózban van, a cukorban van, abból ugye etanolt állítanak elő, ami ugye 2 darab szénatom van, tehát 2 darab etanol molekulát tudnak előállítani erjesztéssel 1 darab cukormolekulából, és 2 darab széndioxid elveszik. Tehát tulajdonképpen a 6 szénatomból csak 4-et használunk föl, a 2 szénatom, amiből 2 darab széndioxid molekula keletkezik, az elvész nekünk, tehát így energiát vesztünk. Azon kívül a bioetanol az energetikailag is rosszabb, mint a mi biobenzinünk, ugyanis annak az energiatartalma kisebb. Ezért például a bioetanollal történő tankolásnál sokkal nagyobb a fogyasztása a gépkocsinak.
Mi ennek az eljárásnak a lényege?
Két nagyon nagy előnye van. Az egyik, amit mondtam, az, hogy mi egyetlen lépésben tudunk cellulózból könnyű benzint előállítani, tehát nincs szükség arra, hogy hidrolízis, meg fermentálás. Tehát ez az egyik előnye, hogy egy lépésben tudjuk megcsinálni. A másik pedig az, hogy be tudjuk egy működő finomító folyamataiba rakni ezt az eljárást. Ugyanis egy működő olajfinomítóban az történik, hogy nagyon sok lépésben először ugye desztillálják a kőolajat, akkor kapják a benzint, és ez a benzin, amit mi használunk, ez tulajdonképpen már az oldószere a mi folyamatunknak. Tehát tulajdonképpen a mi folyamatunk egy kétfázisú folyamat. Van egy vizes és egy szerves fázis, amiben mi ugye egyrészt a vizes fázisban szétvágjuk a katalizátorunkkal a cellulózt cukoregységekre, tehát itt megtörténik a cellulóznak a monoszaharid egységekre való bontása egyetlen lépésbe, és ugyanakkor ebbe a reaktorba azt használjuk oldószernek azt a benzint, amit a kőolajiparban, tehát a finomításban állítanak elő. Tehát az 5-ös, 6-os szénaton számú alkánokat használjuk oldószernek. És ebbe az oldószerbe átmennek ezek a cukormolekulák, ahol is tovább redukálódnak, tehát tulajdonképpen az oxigént ki kell belőlük vonni, és ezután így előállítjuk ezeket a 6-os szénaton számú alkánokat. Tehát tulajdonképpen be tudjuk illeszteni az olajfinomítói folyamatban mi eljárásunkat közvetlenül.
Korányi Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának munkatársát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!